Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdel alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Halljátok meg, kedves testvérek, Istenünk igéjét, úgy, amint írva található a 117. Zsoltárban, a legrövidebb Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Még egyszer felolvasom. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Te azt mondtad egyszer, Jézus, hogy ha imádkozni akarunk, akkor ne hosszan, ne bőbeszédűen beszéljünk hozzád, gyönyörű szavakat egymáshoz rakva, sokszor értelmetlenül, cizelláltabban és szebben és gyönyörűen mondva a semmit. Hanem azt mondtad, hogy legyünk lényegre törőek, hogy ami bennünk van, azt fejezzük ki, azt mondjuk el. Ne csak úgy beszéljünk feleslegesen, hogy hallják az emberek, és azt mondják, milyen szépen imádkozik. Uram, most úgy akarunk eléd állni, hogy megnyitjuk a szívünket, és azt mondjuk, itt vagyunk, ahogy vagyunk, Uram. Érezzük azt, amit érzünk, tudjuk, amit tudunk, tele vagyunk azzal, amivel tele vagyunk. És te nagyon jól ismersz bennünket, mert tudtad, hogy el kell jöjjünk ma erre az alkalomra, tudtad, hogy beszélned kell velünk. Te indítottál, te formáltál bennünket úgy, hogy most itt legyünk. És szeretnénk ezt megköszönni. Mert Urunk, sokszor azt gondoljuk, hogy mindent mi tartunk kézben, és végül nálad vagyunk, és le kell boruljunk előtted, és dicsérni téged, mert a te szereteted sokszor rávezet arra bennünket, hogy hol, mikor, mit kell tennünk. És szembesítesz bennünket önmagunkkal, kinyitod a szívünket, megvizsgálsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, és lehet, hogy nem tetszik sokszor az, ami belül van, de kifordítod a szívünket azért, hogy megtisztítsd. Köszönjük ezt neked, Jézusunk. Köszönjük, hogy nem hiába valóan vagyunk most itt. És köszönjük, hogy nem véletlenül, még csak nem is a mi elképzelésünk szerint, hanem a te szeretetednek a csodája az, Urunk, hogy együtt lehetünk, imádhatunk téged és magasztalhatunk téged. Hát Uram, arra kérünk téged most így együtt, hogy ne legyen hiába az itt létünk, hanem nyisd meg a szívünket és a fülünket, hogy befogadjuk a te igédet. A bűn elválaszt tőled, még észre sem vesszük azt, hogy bűnösök vagyunk. Általában sokkal jobb képet alkotunk magunkról, mint ami valójában van. És Urunk, megpróbáljuk tisztára mosni magunkat, nagyon szép filozófiákat írunk ahhoz, hogy mit miért cselekszünk. Ahelyett, hogy kimondanánk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk. És most ezt kimondjuk. Segíts rajtunk, Uram. Ments meg bennünket, Istenünk. A te szereteted hadd leplezze le a szándékainkat és bűneinket, hogy megtérésre jussunk. Hogy felfogjuk azt, hogy nélküled elveszettek vagyunk, és csak benned található meg az élet, aki te vagy magad. Ezért szólíts meg, bátoríts, beszélj hozzánk, csendben, hangosan, lényegre törően vagy éppen elgondolkodható módon. De ne hagyd szavad nélkül, Uram, bennünket. Ne hagyd lelked nélkül bennünket. Hadd teremje meg az ige a maga gyümölcsét az életünkbe, hogy azzá legyünk, amivé alkottál. Jó cselekedeteket, amiket elkészítettél, azokat véghez vigyük, Uram, a te dicsőségedre, mert akkor leszünk boldogok, és akkor lesz teljes az életünk, ha benned zajlik az életünk. Így kérlek téged, Úr Jézus, hogy légy közöttünk, szólíts meg, bátoríts, erősíts, fedj, taníts, éppen amire szükségünk van. Lelked által, Atyánk, hallgass meg. Ámen. Halljátok meg az igét, testvérek, úgy, amint írva található Mózes első könyvének a 16. részében. Mózes első könyvének a 16. részéből így szól az ige, míg felolvasom és hirdetem az igét, testvérek, foglaljátok el a helyeteket. Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket.
De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leány, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak, íme az Úr bezárta a méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj Abrám felesége fogta a szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez Abrámhoz adta feleségül. Abrám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Abrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak. Miattad ért engem sérelem. Magam adtam öledbe a szolgáló lányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárajnak, hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van. És ezt mondta, Hágár, Száraj szolgáló leánya, honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elől Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala, térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala, íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár, kezet emel mindenkire, de ő rá is mindenki. Nem törődik testvéreivel, úgy válasz tábor helyett magának. Azután Hágár így nevezte az urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás istene. Mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kutnak. Ott van most is Kádes és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak, Abrám Izmaelnek nevezte el a fiát, aki Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Ámen. Kedves testvérek, a Szentírás néha meglep bennünket azokkal a történetekkel, amiket olvasunk benne, és pont azért látom, és sokan, nem csak én, hanem sok-sok tudós látja hitelesnek a Szentírást, mert általában nem szépíti azoknak az egyházatyáknak, vagy éppen ősatyáknak a történetét, nem kezdi el szépen kitisztázni, hogy milyen rendesek voltak, és szinte szentek voltak, hanem igen, a szennyest is kiteregeti. Hogyha ma egy ember szeretne egy profilt írni egy híres emberről, akkor általában a szennyest nem szokták kiteregetni. Sőt, ma már ugye a történelem hamisításban általában megpróbálnak megszépíteni, vagy éppen lejáratni embereket, nem a valóságában adják vissza. Mindig oldal a kérdés, és próbálják ezt így adni. Pont ettől lesz a Szentírás hiteles, mert valahogy ezeknek a nagy embereknek, akár Ábrahámnak is, itt Abrám még a neve, hiszen még itt nem történt meg a szövetségkötés, az ő szennyesét is kiteregeti, mondhatnánk így a Szentírás, vagy Dávidnak a szennyesét, vagy Noénak a szennyesét, vagy Mózesnek a szennyesét, pedig hát milyen jó lenne, hogyha ezek nem lennének, mert hát akkor tökéletes emberekként lennének előttünk, akikre fel lehet nézni. Így meg hát még vádként ott lehet, ahogy volt is a régi rendszerben, hogy hát ilyen embereket követnek ezek a keresztények. Hát igen, ilyen embereket, mert mi is ilyenek vagyunk. És ezekből a történetekből lehet a legtöbbet tanulni, amikor egy-egy olyan történet áll előttünk, ami hát rengeteg szörnyűséget tartalmaz. Nem csak a mostani szemléletünkkel megspékelve és átgondolva, mert hát a mostani szemléletünk teljesen más, mint ami volt akár az ókorban, Ábrahám idejében, de még abban a korban is ez egy nehéz történet. Még abban is egy kifogásolható történet, még abban a korban is egy csomó erkölcsi, meg törvényes kérdést felvet. És mégis ott van, és elénk jön ez a történet. Tehát ez egy kis zárójel arra nézve, hogy így olvassuk a Szentírást, hogy igen, ezek a történetek ott vannak, és ezeken kezdeni kell valamit. A másik, hogy ugye Hágár ő egy mellékvonala Ábrahám történetének. Hágár története nem az a fővonal, ami a Szentíráson végigmegy, hanem tényleg egy olyan mellékvonal, ami nem is, hát mi közünk nekünk ehhez az egészhez. Hát történt, ami történt, de Izsák története a fontosabb, hiszen Izsák a választott gyermek, ő rajta keresztül öröklődik aztán a szövetség, és aztán az üdvösség útján egészen Krisztusig juthatunk el, és aztán idáig. Tehát, hogy nem számít igazából, de számít. És itt kell megálljunk először, és elgondolkodjunk ezen, testvérek. Hogy pont ezek a történetek, amelyek ilyen mellékszálak, gondoljatok csak Lót történetére, Ábrahám életébe, ő is egy mellékszála az egész történetnek. Vagy gondoljatok olyan történetekre, amelyek nem a pontosan benne vannak abba a főirányba, ami van, hanem ilyen kis kitekintések. Ezek a történetek meghatározóak tudnak lenni, ezért azért is, mert legtöbb esetben mi magunkat ilyen embereknek látjuk. Vagy ha nem így látjuk, akkor ilyenek vagyunk. Nem biztos, hogy mi vagyunk azok, akik a történelem fő vonalát formáljuk. És valószínűleg meg sem adatik. Merjük magunkat néha úgy beállítani, hogy fontosak vagyunk és túl fontosak vagyunk, és elgondolni magunkról, hogy hát mi nélkülünk nem fog megtörténni semmi ebben a világban, vagy ebben a városban. Igazából 80 esztendő múlva elmúlunk, és semmi nem lesz belőlünk, és még 50 esztendő is már senki nem emlékezik ránk. Tehát igazából légypiszok vagyunk a világ történelemben. És ez furcsán hangzik, de így van. Mi sokat gondolunk magunkról, de így van. De tudjátok, testvérek, ha kimondjuk ezt, és belegondolunk, egy szörnyen hangzik. Hát ezért szépíteni kéne a történetet, és szépíteni kéne az egészet. Hát a 8 milliárd ember közül mennyire vagyunk mi bárkik is? Hát azért mégiscsak azok, akik valami nagy dolgokat művelnek ebben, az ők azok, akik fontosak, nem? És pont ez a történet mutat rá arra, hogy a légypiszok emberekre Isten odafigyel. A senkikre. Mert nem az a lényeg sohasem, testvérek, hogy látszódjunk ebben a világban, mert hát ma mindenki látszani akar. Mindenki meg akarja mutatni magát, mindenki többet akar elképzelni magáról, mint aki. És tényleg mindent felhasználunk arra, hogy mutassuk meg, és nagyon nehéz is sokszor bölcsen élni ezzel még gyülekezetként is, egyházként is, magánemberként is, mint Krisztus gyermeke, hogy van az, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, és akkor eltűnni a semmiben, és mégis jelen lenni, és hatni, mint a só a levesben, ugye, hogy Jézus is mondja, hogy legyetek sóvá ebben a világban. Hogy kell ezt jól használni? Nagyon nehéz ebben a világban, amikor mindenki magamutogató módon azt gondolja, hogy valaki. És ezekre az emberekre az Isten odafigyel. Mert nem az a lényeg, hogy látszódjunk, hanem hogy az Isten lásson minket. És a legnagyobb kérdés ma az, hogy vajon téged az Isten lát-e? Hogy az Isten a te életeddel úgy, ahogy Hágár életével törődik-e? Hogy lehet, hogy egy mellékszereplő vagy, lehet, hogy egy senki vagy, mint hogy én is, és általában mindannyian igazából. Nem fogják történelem könyvekbe beleírni a nevünket. De mégis a nagy kérdés az, ha én úgy látom magamat is, hogy nem látszok, de vajon az Isten lát-e engem? És ez a történet pont arról szól, hogy igen, lát. Igen, lát téged az Isten. Úgy, ahogy Hágárt is látta, ezt a szerencsétlen egyiptomi szolgálólányt, egy rabszolgát. Valószínűleg Egyiptomban vette Ábrahám. Vagy kapta ajándékba a fáraótól, annyi minden lehetséges. Vagy éppen Száraj kapta ajándékba a fáraótól annak idején. Mert hát ugye az is egy elég komoly szennyes Ábrahám életében, ami Egyiptomban történt. Tehát ott van ez az asszony, ez a nő. Egy senki, egy rabszolga, még a kor törvényei szerint is semmi joga, semmi élete nincs. Nem meghatározó az élete. És egyszer csak Száraj, aki, mint jó asszony, elkezdi kavarni a szálakat, és hát az Isten ellenében cselekedni, mert valljuk be őszintén, hogy erre nagyon nagy esély van arra, hogy mindig a szebbik nem fogja elkezdeni kavarni a szálakat, és semmi szoviniszta hozzáállás nélkül, meg nem tudom, hím hozzáállás nélkül. Itt egyszerűen a túlbonyolítás az nem a férfiaknak a műve, hanem az asszonyoké. És hát nagyon nehéz úgy olvasni ezt a történetet igazából, hogy Ábrahám megkapta Istentől az ígéretet, ez lesz. Lesz gyermeked. De hát ki az, aki nem bírja kivárni, meg aki azt mondja, hogy a biológián már egyértelmű, hogy nem fogja hozni magával ezt a történetet, és nem lesz gyermek, hát száralja az sára. És akkor használja azt a körülményt, és azokat a jogi lehetőségeket, vagy éppen akkori korban elfogadott sémákat, amit használhat. Hát akkor figyelj, ha úgyse lesz már gyerekünk, akkor legyen legalább egy gyerek, akire ott ráhagyjuk a vagyonunkat, mert hát azért tényleg vagyonos emberek voltak. Itt van ez a Hágár, beküldöm hozzád, csinálj neki gyereket, lesz egy fiunk, mi neveljük fel, mert úgyis az enyém Hágár, akkor enyém a gyereke is. Ez egy bevett szokás volt abban az időben, a meddőasszonyok így próbáltak szerezni gyermeket. És aztán Jákobnál is látjuk, hogy a másodfeleségek még szülnek neki fiakat. Ugyanolyan joggal rendelkeznek. Annyi történt, hogy általában úgy született meg a gyermek, hogy az asszony, aki szülte, az úrnője ölében volt, míg született a gyermek, mint hogyha ő szülné. És akkor ezzel a joggal igazából a saját fiaként lehetett bánni ezzel a gyermekkel. Csak hogy az történik, és megint csak itt Hágárnak is a nőiesség és a hozzáállása, mikor megfogan ez a gyermek, akkor hát elkezdi, hát én vagyok valaki, te meg senki vagy, Száraj. Én szülni fogok, nekem gyermekem lesz. Te meg itt vagy 60-70 évesen, nincs gyermeked. Te senki vagy. És ezt elkezdte hangoztatni, és hiába próbálta Sára, mint az úrnője élni a jogokkal, hogy hát mégiscsak te az enyém vagy, akkori körülmények között gondolkodunk, és nem pedig mostani között, ezt azért szeretném még egyszer leszögezni, nem volt becsülete Sárának többet Hágár előtt. És mi történik? Megint csak nézzétek ezt az érdekes dolgot. Megy az asszony a férjéhez, Abrám, old meg a dolgot. Én ezt elrontottam, én ezt rosszul csináltam, ki oldja meg a dolgot? Hát Abrám. Nagyon érdekes, nem? Végül mindig valahogy a férfiaknak kell megoldani a problémákat. Ez egy érdekes dolog, de a történetben nagyon jól működik ez a történet. És mondom, ne gondolkodjatok most, dobjatok le a szószékről, férfi, női, egyenlőtlen, stb. Csak nagyon szépen mutatja a lelki folyamatokat. És lehet háborogni ezen. De így működünk. De Ábrahámnak is volt esze. Szóval ezt jó megjegyezni, hogy néha férfiaknak is van esze. Oldd meg, ha csináltad a problémát. És ez egyébként független férfitől és nőtől. A felelősség áthárítása, hogyha valamit rosszul csinálunk, az olyan könnyen megy. Mi kavartunk be, oldja meg más. Nem fog itt megállni, csak felvettem ezeket a gondolatokat, mert nem ez a fő gondolat ennek az igének mai napon. Csak hogy lássátok, hogy az ember nem változott 4000 év óta semmit. Semmit. Ugyanúgy működnek a sémák, ugyanúgy működnek a játékok a házasságban, ugyanúgy működnek a kapcsolatban, férfinő ugyanúgy egymással szemben felelősséget dobálja ide-oda, kavarja, amit kavar, és ugyanaz, semmi nem változott. És a Szentírás olyan szépen visszaadja ezt a dolgot. Oldd meg, Sára! Én igazából csak élvezője voltam ennek az egész történetnek. Semmi más feladatom nem volt ebben, mondja Ábrahám. És akkor Sára megoldja, megint csak úgy, ahogy egy úrnő megoldja. Elkezdi zaklatni, bántani, gyötörni ezt az asszonyt, Hágárt. És ez nem szűnik meg egyébként, mert később tudjuk, hogy el is kell zavarni ezt az asszonyt a gyermekével együtt egyébként a háztól. Mert komoly problémák lesznek belőle. És hogyha történelmileg nézzük, csak a mai napra lebontva Izmael és Izsák szembenállása az több ezer éves probléma. Ugye az arabok, Izmael leszármazottai és a zsidó nép. Innen ered, egészen innen. Mert valaki nem tudott hallgatni az Isten szavára és kivárni azt, amikor az Isten cselekszik. És akkor ilyen kerülő utakon megszerzi, amit Isten adni akar, de aztán igazából a következményét meg nemzedékek és évezredek alatt nyögi, akár a történelem is, és akár a leszármazottaim is. Zárójel bezárva. Szóval elkezdi gyötörni. És hát nem bírja, sokáig elmenekül. Mert nincs más lehetősége. Egy ilyen helyzetből ő egy senki. Nincs mit tegyen, bújdosni kezd. Hágárnak a neve ezt jelenti, bújdosó. Elkezd bújdokolni. Mint hogyha ez lenne az egyetlen lehetősége ebből ki kell valahogy lépni. El kell innen menni. És talán itt jön a megdöbbentő a történetben, hogy egyrészt Isten angyala rátalál, és nem az történik ebben a helyzetben, hogy azt mondja, jó van, akkor veled leszek, és megsegítelek, és majd mindent megadok ahhoz, hogy ez a gyermek megszülessen, egészségben felnőjön, és minden úgy történjen, ahogy kell annak a nagykönyvben lennie, hanem azt mondja, menj vissza. Alázd meg magad. Ugye? Ez akkor is egy nagyon nehéz történet. Ez abban az időben is egy nagyon nehéz parancs. Menjek vissza szenvedni? Menjek vissza és engedjem Sárának azt, hogy továbbra is úgy bánjon velem, mint egy kutyával? Nem szól arról a történet, hogy azért bánik így veled, mert te is igazából úgy bántál vele. Rabszolgaként nem tudtad, hogy mi a helyed. Nem tudtad azt, hogy igazából te csak egy eszköz vagy, és ezt nagyon szomorú kimondani, de így van. Ezért mondom, hogy ez egy nehéz történet. Rabszolgaként te csak egy eszköz vagy annak érdekében, hogy szülj egy gyermeket, ma ezt úgy fogalmazom, béranya vagy. Ez a funkciód. Belementél, elfogadtad, nem tehettél mást, akkor ezt meg kell éled vissza oda, ebbe a helyzetbe. Tehetsz arról, hogy el kellett jöjj, tehetsz arról, hogy elszöktél, mert nem fogadtad el a helyzetedet. Vissza. Nem könnyű ezt kimondani ma sem. Amikor Isten azt mondja, nem az a megoldás, hogy elmenekülsz, hanem az, hogy visszamész oda, ahol szenvedtél. És még egyszer ezt a mondatot. Nem az a megoldás, hogy elmenekülj, hanem szembenézel a szenvedéseddel, és megtanulsz a szenvedésben, megtanulsz abban a helyzetben élni. Megtalálod a helyedet. Rettenetes. Én tudom, testvérek, hogy minden porcikánk lázad ez ellen. És azt mondjuk, hogy ez nem lehet. Nem lehet az Isten akarata, hogy engem egy olyan helyzetben lásson, olyan körülmények között éltessen, ami nekem kellemetlen, ami nekem nehéz, ami fájdalmas. Nem lehet, hogy az Úristen ezt akarja. És mégis ez van. Rátalál az angyal, és mit kérdez tőle? Hágár, Szárai szolgáló leánya. Úgy nevezi, ami a funkciója, és ami a helye. Honnan jössz, és hová mész? És aztán Szárai szolgáló leánya válaszol, úrnőm elől, Szárai elől futok, de nem tudja, hogy hova. Annyit tud, hogy honnan jön, de nem tudja, hogy hová tart. Tudja, hogy elmenekült, elbújdosott, de nem látja azt, hogy merre tart. Érzi és látja, hogy ott nem volt jó. De hogy lesz tovább, azt nem láthatja. Ez a kérdés ma is eleven, honnan jössz és hová mész? És itt nem az a kérdés, hogy otthonról jövök és otthonra megyek vissza. Hanem igazából mi a te útvonalad, úti célod? A múltunkat lehet, hogy látjuk nagyon tisztán, és egyértelműen be tudjuk határolni, hogy ki vagyok, milyen helyzetből jövök. De merre tartasz? És néha érdemes lenne ezt a kérdést nem csak akkor feltenni, amikor itt ülünk nyugodtan egy templomi csendben, hanem akkor, amikor döntéseket hozunk, hogy a döntésünk vajon merre vezet. Hogyan megyünk tovább? Mert hogy idáig eljutottunk, az nagyszerű dolog, és lehet, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, az nem jó. Egy kicsit elemezte volna, hogy hogy került oda, ahol van éppen, akkor rádöbbent volna, hogy neki is vaj van a fején, Sárának is vaj van a fején, Ábrahámnak is vaj van a fején, ez az egész sehogy sem jó. De vajon az a döntés, amit meghozott, hogy elmenekült a Ábrahám házából, az merre vezet? mert általában érzelmi alapon hirtelen döntéseket hozunk. De majd látjuk, hogy merre vezet ez az út. A legszomorúbb ebben az egész történetben, hogy így az elején a 16. résznek sehol nincsen az Úristen. Általában nagyon szépen van mindig ez megszerkesztve, hogy ezekben a történetekben valahogy mindig hiányzik, mert hiányzik az Úristen ezekből a történetekből. Amikor úgy összekusszáljuk az életünket, testvérek, akkor úgy hiányzik az Úristen. Mondjak egy-két példát. Nagy szerelemmel házasodunk. Hányszor kérdezi meg az ember azt, hogy Uram, őt teremtetted nekem? És aztán nem működik a házasság. És akkor jönnek a problémák innen-onnan, és aztán kimenekülök a házasságból, elválok. És akkor Uram, segíts meg. Vajon az az út, hogy kimeneküljek? Érdekes dolog. A döntésemben nem kértem az Úristen, de aztán igen. Amikor eldöntöm azt, hogy mi akarok lenni ebben a világban, mit fogok végezni? Megkérdezem az Istent. Könyörgök azért, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi az én feladatom ebben a világban, mert abban hiszek, hogy van. Nem kérdezem meg. Nézem azt, hogy mi a jó fizető állás, arra fele haladok. És aztán utána csodálkozom, hogy az életem összekusztál, és akkor Uram, segíts már meg megint. Megint kóvályogok, mint Hágár a pusztában. És az Isten nem lát meg, és nem könyörül rajtam, elveszek. Mert nem nézem meg, hogy a döntésemnek mi lesz a következménye. Csak hogy rossz az a helyzet. De miért lett rossz az a helyzet? Azért, mert nem volt benne az Úristen. És akkor jön az Úristennek az anyja, és azt mondja, vissza oda, ahonnan indultál. Vissza abba a helyzetbe? Képzeljétek Hágárnak az életét. Meg csak úgy érezzétek egy picit át. Minden porcikája azt várta, hogy nem ezt fogja az Úristen mondani. És minden porcikájával Isten azt mondja, oda kell visszamenj. Vissza Szárajhoz. Vissza Abrámhoz, vissza a sátorba, meg kell szüld ezt a fiút, el kell nevezd annak, hogy Isten meghallgatott téged, légy nyugodt, ez egy szilaj ember lesz, vadember lesz, aki nem kérdezi meg, hogy hol sátorozzon, egyszerűen elveszi, ami az övé, hatalmas nép lesz, nézzük meg, arabok. Minden beteljesedett, amit mondott Isten. De vissza kell menj oda, ahonnan jössz. Mert rossz felé vezet az az út, amin most jársz. Honnan jössz, hová mész? És aztán Hágár érdekes módon vonja le a következtetés ennek a találkozónak. Ugye Hágár a bújdokló, a bújdosó, aki bújdosik Isten elől, bújdosik most éppen Szára elől és Abrám elől, elrejtőzik, hogy ne lássa senki. Hogy ki ő valójában, hogy mi ő valójában. És ennek a történetnek nem az a következménye, és nem az jön ki Hágáról, hogy Istenem, te olyan kegyetlen vagy, hanem az, hogy te megláttál engem, Uram. És én találkoztam a látás Istenével. Élővel, aki engem lát, Lahai Rói. Ő lát engem. Hogy érezhette ez a nő magát? Végtelenül egyedül. Egyedül a családban, egyedül kinn a pusztában, aki úgy méltán érezhette azt, hogy engem senki nem szeret, méltán érezhette azt, hogy rám senki nem figyel, a sorsom csak egy mások által írt sors, és a pusztában, amikor az angyal rátalál, a forrásnál, ahol van, rá kell döbbenjen, hogy az Isten számára látható, nem láthatatlan, hanem előtte van. Látja őt. Látja az életét. Látja, amit tesz. Érzékeli a fájdalmát. A láthatatlan ember láthatóvá válik az Isten számára. És ez a felismerés az, ami aztán tovább viszi Hágárt. Láttam azt, aki engem lát. Találkozással lett Istennel. Ennek a rettenetes útnak, ennek a menekülésnek, ennek a bujdosásnak az a csodálatos következmény, az Isten rátalál. Ismeritek az igét? Azt mondja Jézus, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A láthatatlan embereket látja. A te életedet, meg az én életemet. Abban a nyomorult helyzetben, amiből mi menekülnénk. Valaki a halálba. Hány betegágynál hallottam azt, hogy hadd jönne már el, és akkor lezáródna. Valaki a szenvedésből, valaki a lehetetlen helyzetből, amit magának okozott, nem lát más kiutat, csak kilépni belőle. Valaki csak egyszerűen kényelmetlenségből ki akarna lépni, mert összekuszálódtak a dolgok, és azt gondolom, hogy nem lát senki. Lát engem az Isten. Elvesztem ebben a helyzetben, de lát engem az Isten. És én is látom már őt. Megkeresni jött értem, azért, hogy kiemeljen abból a helyzetből, amiben vagyok, de nem biztos, hogy a körülményeim megváltoztatása által. Úgy küldi vissza Hágárt, hogy Hágár tudja, hogy Isten látja az ő szenvedését. Nem változtatja meg a körülményeit. Legtöbb imádságunk arról szól, Uram, változtasd meg a körülményeinket. Igazából arra lenne szükségünk, Uram, láss meg engem, hogy lássalak téged. Hogy a körülményeim közepette, tudjam azt, hogy rád számíthatok. Hogy tudjam azt, hogy te látsz. Nem csodálatos? Minket, senkinket, akik nem befolyásoljuk a történelem menetét, kis porszem vagyunk a hatalmas nagy gépezetben, vagy éppen sivatagban, az Isten mégis lát. És ott, ahol vagy, magad kínjával, problémájával, meneküléseddel vagy bujdosásoddal számon tart téged. Mert tudod, Jézus nem halt meg hiába. Jézus meghalt az övéiért. Akár mennyire jelentéktelenek. Hogy mondja Pál? Bennünket, senkiket hívott el az Isten. Minket. Hogy megszégyenítse a valakiket. Minket lát, minket számon tart. Neki fontosak vagyunk. Mi, akik tényleg nem fogjuk lehet befolyásolni a világtörténelem menetét, de az életünk az Isten előtt számon van tartva. A tied is. És sokkal fontosabb vagy, mint gondolnád. Láttad-e már a téged látó Istent? Találkoztál-e már a téged kereső Jézussal? Látszani akarsz, vagy mutogatni magadat? Látszani akarsz az Isten előtt, aki lát téged, vagy mutogatni akarod magadat, hogy lásson más is? Mit akarsz? Honnan jössz? Hová mész? Most lehet, hogy vissza kéne menni oda, ahonnan jössz. Ott, ahol rossz, ott, ahol bántanak, oda, ahol nem szeretnek, de ahol a helyed van. És ahol lát téged az Isten, és ahol a legjobban tud használni az Isten. Nem menekülni kell, nem elbújdosni, hanem betölteni azt a helyet, ahová az Isten helyezett. Készek vagyunk erre? Tudjátok, ez a senki Hágár, ez a rabszolga visszament. Visszament. Azzal az örömmel láttam, aki engem látott. Van egy történet a Szentírásban, és ezzel fogom lezárni. Mindenki ismerte a gadarai megszállottat, hiszen híres volt 10 város környékén. Sírokban lakott láncokat szaggatott le magáról, légiónyi ördög lakott benne. Magára is és másokra is rettenetesen veszélyes volt. Kizárták, elkülönítették, de még így is kővel dobálta, vagy éppen vagdost önmagát, vagy éppen másokat. És Jézus megjelenik Gadara környékén, és kiűzi belőle a légiónyi ördögöt. És akkor ez ott ül a lábánál megnyugodva, jönnek az emberek, küldik el, mert hát a disznóanyáj mindig fontosabb, mint az ember. Küldik el ezt az embert a lábától, és az ember Jézust küldik el a helyről, és ott ül a lábán, és azt mondja, Uram, hadd mehessek veled. Hadd mehessek veled, hadd legyek a követőd. Megszabadítottál, megláttad a nyomorúságomat, kiemeltél ebből a helyzetből. Itt látod, te neked sincs helyed. Itt mindenki téged is el akar zavarni. És nem engedi, hogy vele menjen. Azt mondja, menj haza. Menj haza. Ott, ahol ismerték a légiónyi ördögöt benned. Menj haza. Én nem maradhatok itt, de én veled megyek haza. És te leszel ott én. Engem te fogsz ott képviselni. Mert én megláttalak téged, és te tudod, hogy látlak és ismerlek. Én nem az ördöngőst ismerem. Én az értem élő embert ismerem. És visszaküldelek oda, hogy ott cselekedj. Hova kell visszamenned? Ha visszamész oda, ahova Isten küld, akkor nem csak azt fogod tudni, hogy honnan jössz, hanem azt is fogod tudni, hogy hová tartasz. Tudjátok, mi arra a válasz, hogy hová tartok? Ahova az Isten visz. Ahova az Isten visz. Mindegy. Csak ő vigyen. Ahova az Isten visz. Szóval, testvérem, láttam, aki engem látott. És ezzel a szívével Hágár visszatér. Arra kérlek téged, ha találkoztál azzal, aki téged szeret, akkor menj oda, ahova visszaküld az Isten. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy a saját nyomorúságomban megláttál engem. És visszaküldtél oda, ahol helyem van. Bocsáss meg, hogy a problémák, a körülmények sokszor menekülésre kényszerítenek bennünket. Mert azt gondoljuk, hogy a körülményeink függvényei vagyunk. Ezért a körülményeink elzavarnak, és mint a víz, keressük a könnyebb utat. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor így bújdosunk el az érveink mögé. Bújdosunk mások bűnei mögé, mint ahogy Hágár elbújt Szárai meg Ábrahám bűne mögé. És közben nem látjuk se magunkat, meg nem látunk téged sem. Köszönjük, hogy te látsz. Te tudod, mi van velünk, mi van bennünk, hogyan élünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy meglássunk téged. Meglássunk úgy, ahogy vagy, a dicsőségedben. És amikor meglátunk téged, akkor legyen erőnk visszamenni oda, ahova küldesz. Nem elmenekülni, nem a könnyebb utat keresni, hanem szembenézni azzal, ahol azokká lehetünk, akik vagyunk, és akikké teremtettél bennünket. Hágár csak Ábrahám mellett lehetett az, akivé lenni kellett. Izmaelnek ott kellett megszületnie, Uram. És megszületett, és felnőtt Izsák születéséig. Uram, nem tudjuk sokszor, hogy miért úgy van, ahogy vannak a dolgok. Azt tudjuk, hogy honnan jövünk sokszor, de nem tudjuk, merre tartunk. Még János is ezt fogalmazza meg, hogy most nyilvánvaló, hogy mik vagyunk, de nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Uram, olyan jó lenne azt tudni, és mindig azt megélni, hogy Te látsz bennünket, és Te viszel oda, ahova kell menjünk. A szél fúj, nem tudni, honnan jön és hová megy, de mindenki, aki tőled született, az így van. Ma itt, holnap ott. Ma élek, holnap halok. Ma jók a körülmények, holnap rosszak. De mit ér mindez nélküled? Ezért kérlek, Uram, láss meg bennünket, nézz ránk, és nyisd fel a szemünket, hogy lássunk Téged. És engedd meg, hogy a benned való gyönyörűségben egyszerűen nem meneküljünk attól, ami ránk vár, hanem vállaljuk, nézzünk szembe vele, mert melletted vagyunk. Lehet, hogy apró légypiszkok vagyunk a történelemben, mégis, Uram, Te figyelsz ránk, törődsz velünk. Jézusban meghaltál értünk, szeretsz minket. Áldott legyen ezért a Te neved. Áldalak és magasztallak, Uram, hogy Te ismered azokat is, akik itt vannak, és látod őket, látod gyászukban, fájdalmukban. Látod kérdéseikben, látod bizonytalanságukban, kapcsolati problémáikban, a jövő kapcsán való kérdéseikben. Nagyon jól ismered őket, hadd lássanak meg, hadd lássák azt meg, hogy Te ismered őket, és látod. Hadd lássák meg, Uram, hogy figyelsz rájuk. Vigasztald meg őket, bátorítsd őket, erősítsd őket, gyógyítsd őket, Uram, a Te szeretetedért és a Te áldozatodért. Így kérlek Téged, hogy lásd meg ezt a gyülekezetet is. Tudom, hogy látod, Uram. És hadd lássuk meg, hogy milyennek látod Te. És azt lássuk mi is, amit Te látsz. Hiszen mennyasszonyod ez a gyülekezet. És fontos számodra. Az életeddel fizettél ezért a gyülekezetért. Engedd meg, hogy tényleg ezt a csodát töltse be ebben a városban. Hogy minél többek meglássanak Téged rajtunk keresztül. És vágyjanak utánad, és vágyjanak rád. Kérlek Jézusom, mutasd meg magadat, és mutasd meg minket. Így kérlek Téged, Istenem, hogy járj előttünk, vezess minket, és maradj velünk Jézus Krisztusban. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert örökkévaló szeretettel szerettelek Téged, ezért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Ámen.